Halld meg a hívást. Mondom, mindenki hallja meg a hívást, ezért énekeljük ezt az éneket, hogy halld meg a hívást. Ki az, aki ismeri ezt? Akkor jó, akik nem ismerik, azokat megtanítjuk. Akkor más.
Kérjük egy-két erőteljesebb énekest, nem is tudom, ki ajánlotta föl nekünk. Te például, Bogi, hogy énekelsz, vagy inkább?
Énekelek
szívesen. Ismered
ezt az énekest?
Te egy a mikrofon. Lehet a mikrofonba, hogy te... Nem muszáj mikrofon.
De az jó, hogy
jó. Előtte egy szólóban lesz részünk. A Kántor képző jókedvű gondoka, Laci úgy üres óráig valami nagyon sok van neki, ezzel a mandolinnal szokott szórakozni, úgyhogy most bennünket fog szórakoztatni. Egy szólót hallgassunk meg. Igen.
Drága Úr Jézus, köszönjük neked az élet lüktetését. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk ma este, és hogy még alig kezdődött el ez a csendes hét, de már olyan sok mindent adtál nekünk áldásként. Köszönjük neked, Urunk, hogy megérkezhetünk most ide, erre az esti alkalomra. Testben itt vagyunk már, itt ülünk, de kérünk téged arra, hogy te add, hogy lélekben is megérkezzünk. Te add, hogy lecsendesedjünk. Te add, hogy megnyíljon a szívünk. Te add, hogy készek legyünk befogadni a te igédet. Bármit is akarsz ma este mondani nekünk. Kérünk téged, Urunk, hogy fogadd el szavainkat énekben, imádságban, sóhajtásainkat, érzéseinket, de leginkább fogadd el azt, akik mi vagyunk most, abban az állapotban, amiben most itt vagyunk. Nyomorult, elesett, bűnös, a te szeretetedre és kegyelemedre szoruló emberek. Kérünk, Urunk, hogy szólj most hozzánk. Amen. Énekeljünk még.
Szolgálni, ez ennyire evidens.
Hála Istennek, vannak szép számmal testvérek, akiknek igen, Péter ezek közé tartozik. De ami még vele kapcsolatban, hogy ő nem lelkész. Tehát nem hivatalból mondja, amit szokták a lelkészeket vádolni, bár én sem hivatalból mondom, hanem azért, mert az Úristen rám bízta az ige szolgálatát, de hogy ő nem lelkészként, de evangelizációs igehirdetői szolgálatokban van benne, meg fogja osztani, gondolom, majd az ezzel kapcsolatos tapasztalatait is. És még egy dolog ide, hogy ami nekem úgy eszembe jutott vele kapcsolatban nagyon sokszor, amikor a neve elén került, a bátorság. Hogy ha megértünk valamit abból, hogy Isten mit akar, akkor legyünk bátra komolyan venni azt, amit az Isten akar. Sokszor mi megjegyünk egyébként emberi szempontok alapján, megmagyarázzuk, hogy jaj, hát miért nem, de hogy merjünk bátrak lenni, hogyha tényleg az Isten akar valamit cselekedni, akár a mi szolgálatunkat is felhasználva. Úgyhogy itt köszöntöm őt szeretettel, és akkor kérem a szolgálatra.
Köszönöm a meghívást, és előre szeretném bocsátani, hogy nem biztos, hogy végigállva leszek. Ma délelőtt egy temetésen rosszul lettem, és akkor elbizonytalanodtam abban, hogy végig tudom-e állva ezt a szolgálatot végezni. Azért is mondtam azt, hogy jobb lenne minden este egy kicsit azokról a dolgokról beszélni is, amelyeken keresztül vitt bennünket az Isten. Azért is, mert nagyon sok mindenem vitt keresztül, és hogyha most én belekezdenék, akkor biztos, hogy az evangelizáció elmaradna, és lehet, hogy többen elmennének már lefektetni a gyerekeket, mert nagyon elhúzódna. Garádi Péter vagyok, és mostanában kezdek rájönni arra, amit édesanyám már gyerekkoromban is, meg fiatalkoromban is mondogatott, de valahogy elengedtem a fülem mellett, hogy sok a hasonlóság Simon Péterhez bennem. Nem csak a nevem tekintetében, abban is, de abban is, hogy én is halász lettem. Az az alapszakmám, halászati szakmérnök vagyok, és azt az ősi szakmát műveltem, amíg nyugdíjba nem mentem, amit Péter és társai is a Genezáret tavon. Ez is egy közös. De az is egy közös, hogy Péter a többi apostolhoz képest nagyon nagy amplitúdókkal élte meg az életét és a hitét. Nagy kilengések voltak, nagy mélységek és nagy magasságok. És én ugyanígy ezt élem át és éltem át az életemben, hogy az Isten sok mélységből emelt ki és emelt magasságokba. És aztán jöttek megint a zuhanások. És talán a temperamentumom is olyan péteres. És valahogy ezt nekem hordozni kell, ezt a természetet, úgy tűnik, hogy az Isten ezt nem akarja nálam lecserélni. Ezzel azt is akarom mondani, hogy mindenki, akit az Isten megteremtett, valamilyen természettel teremtette meg, és azt ő nyesegeti, de van egy olyan alap, amin ő nem akar változtatni. Ha te csendes, visszahúzódó vagy, akkor nem akar belőled harsányt csinálni. Egészen biztos. És abba kell a mi szolgálatunkat és a küldetésünket, az Istentől kapott küldetést valahogy átélni és megélni. Nem fogom az elejétől kezdeni, bár lehetne, hiszen az is egy tipikus dolog, az isteni utaknak a kiszámíthatatlansága, hogy két abszolút formálisan vallásos embert hogy fordított meg, és élő hittel ajándékozott meg. Ők voltak a szüleim. Egy év különbséggel. És aztán ebben a családban növekedtünk föl, négyen testvérek, és aztán persze szólt az ige minden nap, minden este, minden reggel, volt a kamaszkori lázadás ellene, és mindenféle, ami így ezzel vele jár, és még azt mondom így túl a 70-en, hogy ezeknek a kamaszkori lázadásoknak is volt értelme. Volt értelme, mert az Isten elvisz ilyenkor a falig. Megmutatja azt, hogy ő miből tud elhívni embereket. Úgyhogy még ezért is hálás lehet az ember. És aztán azért, hogy volt egy óbudai ifjúság, a 60-as évek végén, 70-es évek elején, a nagy tiltások idején, a nagy megfigyelések idején, és felekezettől függetlenül ott voltunk 30-an, 40-en, 45-en szombatesténként, és szólt az ige. Szólt az ige, amikor nem is látszott a lehetősége annak, hogy egyszer majd korlátlan és szabadon lehet mindenfajta külső presszió nélkül az igéről beszélni. És milyen döbbenetes az, hogy bár kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba belelépni, de mégis presszió akkor és presszió most. Most a világnak egy olyan pressziója van, egy olyan nyomás van, hogy azt tudom mondani, hogy az egy kincs, hogyha valakik itt most 50-en, 60-an, 70-en ledobták magukról a világ presszióját, és eljöttek ide Piris Csabára. Akkor is ez volt. Aztán jöttek évek, házasság, ott ismertem meg a feleségemet. Elég régi az ismerettség, mert ő 5 éves volt, én meg 6. És hát azóta ismerjük egymást, hogy így mondjam, de azt hiszem, hogy kiismerni még nem sikerült. És aztán egy hadd tegyek egy nagy ugrást, kikerültünk Brazíliába, 1983-ban, szakmából kifolyólag, nem disszidensként. És tulajdonképpen végig azt láttam, és azt látjuk visszatekintve az útra, hogy az Isten hogy készít fel. Döbbenetes módon készít fel. Az első 4 évet egy olyan helyen voltunk, ahol nem volt tulajdonképpen közösségünk, keresztény közösségünk. Hogy úgy mondjam, lehetett volna keresztény közösségünk, hiszen a szomszédok adventisták voltak, el is mentünk az ő alkalmaikra, és ha hiszitek, ha nem, úgy éltük meg azt, hogy Mózes és Pál apostol nem a padon egymás mellett ülnek, hanem Mózes Pál apostol nyakába. Magyarul a törvény, az Ószövetség mindent agyonnyom. Így éltük azt meg. Nem is jártunk oda. Nagy meleg volt, trópus. Vasárnap esténként egyedül jártam el a baptista imaházba. Tünde a feleségem a gyerekekkel ott maradt, ott született a legkisebb is, egész picike volt, csecsemő. És ami tulajdonképpen ebben a sivatagi helyzetben, lelki sivatagi helyzetben mégis nekünk jelentett, lelki épülést, az az, hogy egy evangélikus lelkész, aki minden ige hirdetését szó szerint leírta, még nyugdíjas koráig is, és szó szerint olvasta föl, és még egy ést sem tett hozzá, elküldte nekünk. Nem volt e-mail, nem volt ilyesmi, internet. 10-20-at összegyűjtött, berakta egy borítékba, és kiküldte. És a családi áhítatokat tartottunk, gyerekeknek is, gyerek istentisztelet formájában, magunk is, de egyben elolvastuk ezeket az igehirdetéseket. És nem tudtuk, hogy miért jó ez nekünk, lelki értelemben, hogy sivatagban élünk. Aztán később minden kiderült, hogy Isten hogy akarja az embert fölkészíteni, mint ahogy az edző is fölkészíti, edzéstervet csinál a versenyzőjét, amikor az olimpiára akarja felkészíteni. És aztán egy nagy ugrással délre kerültünk, 3000 kilométerrel délre, az egyenlítő közeléből a baktérítő alá, közel az uruguayi határhoz, német település, a 200 000-es város fele evangélikus, van 10 evangélikus gyülekezet. A mi evangélikus gyülekezetünkben ott a központban, ott 20 000 tag volt, csak gyerek bibliakörből, a nullától, tehát gyerekmegőrzést és egészen a konfirmációig volt 14 csoport. Mind a 14-nek 3-3-3 vezetője. De az nem három volt, mert őket is váltották vasárnapról vasárnapra, tehát egynek volt lehet, hogy 9 vagy 12 felelőse egy-egy csoportnak. Szinte fürödtünk a lehetőségekben. Ha volt hétközi Isten, esti istentisztelet, oda is elmentünk. Döbbenetes volt az, amikor jelentkeztem. Amikor oda leköltöztünk, elmentem a lelkészi hivatalba, és ott fogadott a lelkész, nyár volt éppen, január, dübörgött a déli félteken a nyár, és mondja nekem azt, hogy hát nagyon örülsz, nagy szeretettel fogadott, egy komoly hívő ember volt, két lelkész volt a gyülekezetben, német és portugál nyelven folytak az istentiszteletek, a reggeli az német volt, a délelőtti az portugál, és azt mondja, hogy hát majd, amikor visszajönnek a szabadságról, akkor majd bemutatom a családjukat és önt a gyülekezetnek. Hát jó, hát el van intézve. Ha ez így szokás, akkor természetes. És akkor úgy március körül már dugig volt a templom, és egyszer csak mondja, nem készített föl, hogy hát most beszeretne mutatni egy magyar családot, és most jöjjünk ki, és mutatkozunk be, és mondjuk el, hogy mit keresünk itt, és mi a hitvallásunk, és így tovább, és így tovább. És hát kimentünk hatan, zavarba voltunk meglehetősen, sok ismeretlen ember. Addig is jártunk, ugye már egy két hónapja oda tartoztunk, és senki a világon szóba nem állt velünk. Senki meg nem szólított, legfeljebb csak úgy látszott, hogy úgy méregetnek bennünket. És amikor ott elmondtuk a mi bemutatkozásunkat, és hogy szeretnénk ennek a gyülekezet tagjai lenni, kifele mosolygós arcok, készfogások, meghívások, jöjjünk el hozzájuk ebédre, ide-oda, amoda. Hát ennek közel 40 éve, és 36 éve, és azóta is tartanak ezek a lelki kapcsolatok azokkal a testvérekkel. Buja trópusi őserdő lelki értelemben, és előtte pedig lelki sivatag. És mindegyiknek megvolt az értelme, hogy mi, azt holnap folytatom. Lesz egy ének? Szeretet. Mi azért szerettünk, mert ő előbb szeretett minket. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd lélek és élet. Amen. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor a felkérés megkeresett, a balatoni kompon utaztam Szántód és Tihanyrév között. Enikővel megállapodtunk, hogy e-mailben elküldi a felkérést és a programot. Hazafelé már azon gondolkoztam, hogy milyen igék, esetleg bibliai történet alapján készülök fel. Otthon derült ki, amikor már megkaptam az e-mailt, hogy nem én választok sem témát, sem igéket. Mert ezeket készen kapom. úgy kell elfogadnom, mint a lelkészetnek a perikópa rend alapján kapott vasárnapi igehirdetési igéket. Ez alapján ennek a hétnek estéin a szeretetről lesz szó, mégpedig Istenre figyelve arról, hogy ő, aki szeretet, mit jelent ki magáról, és ezáltal milyen gyümölcsöket szeretne megérlelni bennünk. Enikőnek elmondtam, hogy a legtöbb lelkész, amikor fölszentelik, leírja az igehirdetését, és szó szerint fölolvassa. 20 évvel később csak vázlatot ír, és szabadon beszél. Állom minden fordítva van, sokfele helyettesítettem, évtizedekkel ezelőtt vázlatot írtam, és szabadon beszéltem, most meg Isten tiszteleten is mindent szó szerint olvasok fel, így lesz ezen a héten is. Gondolom, senkinek nem mondok újat, hogy talán a legnehezebb a szeretetről beszélni, pláne Isten szeretetéről. Nagyon keskeny az a palló, amin végig kell mennünk, mert az egyik oldalon a közhelyek mélységet látunk, másikon pedig a filozófiájé. Amikor átértünk a túlsó partra, nagyot sóhajtottunk, hogy na végre, az egyik oldal sem húzott le a mélybe, akkor derül ki, hogy egy újabb mélység jön, amely felett újra keskeny palló vezet. A változatosság kedvéért ennek egyik oldalán a moralizálás mélységet tátong és csábít, a másikon a bibliai igehelyek sokaságával való vitézkedés. Persze én is fogok igehelyeket idézni, de igyekszem nem úgy, mint egyes neoprotestáns és szektás közösségek, hogy még a gyomorrontásra is igét mondanak. Feltételezem, hogy mindenki megkapta és olvasta ennek a hétnek a programját, menetrendjét, ezért nem új az, hogy az esti alkalmak a szerető Istenről szólnak, Isten szeretet főcím alatt. Ma, hétfőn a mindent megelőző, teremtő szeretetről lesz szó. Tisztázandó a következő. A főcímből a név előtt Isten a szeretet helyett Isten szeretet került. Ennek egyetlen oka, hogy még a látszatát is, vagy a sejtését is el akartam kerülni annak, hogy a szeretetet Isten tulajdonságának tartsuk. Tudom, akik a címet adták, ők is tudják ezt, de azért jobb az óvatosság. Még az egyik keresztény lexikon is helytelenül fogalmaz, amikor ezt írja Isten a szeretet címszó alatt, Isten tulajdonságai közé tartozik, és pozitív sajátossága a szeretete. Ha Istennek nem tulajdonsága a szeretet, akkor milyen? Nem tulajdonsága, hanem lényege. Nekünk embereknek vannak jó és rossz tulajdonságaink, vannak örökletes és szerzett tulajdonságaink, de Istennek nincsenek. Neki kizárólag lényege van. Természetesen nekünk is van lényegünk, például az embernek, ha férfi vagy nő, akkor ez nem tulajdonsága, hanem lényege. Emberi szavakkal Istent be nem foghatjuk, ezért kell támaszkodnunk a Szentírásra, melyben kijelentett magából annyit, amennyire nekünk, embereknek szükségünk van arra, hogy ő, és mindig csak ő, kapcsolatban léphessen velünk. Isten tehát személy, tulajdonságok nélkül, de nem önmagában személy, hanem mi miattunk, emberek miatt az. Amikor igék vagy saját megtapasztalásaink alapján felsoroljuk azt, hogy Isten szerető, hűséges, kedves, türelmes, álhatatos, haragvó, kegyelmes, irgalmas, igazságos, ítélő, és folytathatnám a sort, ezek mind természetesen melléknevek, és amelyikre nyelvtanilag a milyen kérdőszóval kérdezünk rá, könnyen Isten tulajdonságainak tarthatnánk. Pedig ezek és még sok ismert és megfogalmazhatatlan ismeretlen az Isten lényegéből nem tulajdonság, hanem lényege és szeretetéből erednek. Teremtő szeretet. Isten szeretet lényegéből fakad, Isten szeretet lényegéből fakad teremtő szeretete. Ez minden mást megelőzött számunkra, akik időben élünk. Ez az első, legalábbis ami az anyagi világ és az idő teremtését jelenti. Isten a szeretet okán, mert ő szeretett, teremtett mindent. Isten szeretett és megteremtette azt, akit és amit szerethet. A fiatal férfi vagy nő vágyakozhat házasságra, majd pedig gyermekre. De akkor még, amikor vágyakozik házasságra és gyermekre majd, nem tudja a nem létező gyermekét, konkrétan a leendő gyermekét szeretni. Szeretheti általánosságban a gyerekeket, de a sajátját nem lévén nem szeretheti. Isten viszont már a teremtés előtt szeretett bennünket, előbb mindennél. Az anyagi világ és az ember teremtése Isten iránti hálára és az ő dicsőítésére az embernek van szüksége. Jól ismerjük a teremtés történetet Mózes első könyvéből, amit katolikus testvérei teremtés könyvének hívnak. Nem fogom felolvasni, de feltételezem, hogy a folyamatot és benne a ritmust mindenki ismeri. Hiszen a hét nap képe egyszerre folyamat és egyszerre ritmus, egymásba átfolyó ütemekkel. Kérdés. Hol és hogyan fedezhető fel ebben Isten szeretete, ami leképezi, tükrözi, hogy Isten szeretet? Ott és akkor, kedves testvérem, ha visszafele olvassuk. Legalábbis a hatodik nap eseményét az első öt nap előtt olvassuk el. Tehát a kiinduló pont, hogy eljussunk Isten teremtő szeretetéhez, és ezen keresztül ahhoz, hogy az Isten szeretet, ez az ige szakasz. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette őket. Aztán megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok, nektek adok mindent. És formálta, Károli fordítás szerint, az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek leheletét, és így lőn az ember élő lélekké. Az új bibliafordítás helytelenül fordít, és ezt tartalmazza. Tehát megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét leállta az orrába, így lett az ember élőlény. Tiltakozom. Az algák, az amőba, a diófa, meg a házi kedvenc kutyuska élőlények. Biológiailag az ember is élőlény, de ennél sokkal több, mert az élet leheletével, amit Istentől kapott, élő lélekké lett, ahogy ezt a Károli fordítás visszaadja. Igenis látnunk kell a különbséget élőlény és élő lélek között, azaz a teremtés harmadik, negyedik és ötödik napja, valamint a hatodik nap között. Harmadik, negyedik, ötödik növények, állatok megteremtése és a hatodik az ember teremtése között. Látnunk kell a különbséget. Nem véletlenül jelz Isten külön az emberi faj teremtését. Ebből világossá válik, hogy Isten csak az embert teremtette képmására, magához hasonlóvá és élő lélekkel megajándékozva. Visszafelé haladva a teremtés történetben, a magához hasonló élő lélekkel teremtett képmása miatt és érte teremtett Isten minden mást, időt, jelenségeket, élettelent és élőt. Magyarul nem lenne világegyetem, nem lennének tengerek és hegyek a Földön, nem lenne élővilág, nem lenne semmi, ha nem teremtett volna Isten embert. Ennyire áradt ki szeretete az emberért, az ember miatt, az ember felé. És rögtön tegyük hozzá, feléd és felém, miattad és miattam, érted és értem. A világ és az ember teremtése okán két dolgot kellene tennie az embernek, neked és nekem. Hálát adni Istennek, és dicsőíteni őt. Arról, mi kell, hogy hálára indítson, eddig volt szó. A miattunkról volt szó, hogy minden az ember, azaz miattunk teremtetett. De miért kell dicsőíteni Istent? Mérhetetlen pazarlásáért. Pontosabban mérhetetlen pazarlása kellene, hogy elvezessen ahhoz, hogy ne tudjad, ne tudjam nem dicsőíteni Istent. Valljuk be őszintén, senki ember fiának nincs az életéhez szüksége arra, hogy a világegyetemben ennyi galaxis, és azon belül ennyi naprendszer, és azon belül ennyi csillag és bolygó legyen. De a kőzetek ennyi féleségére sincs szükség, hogy élhessünk. Na meg arra sem, hogy a Marianna árok 11 000 méter mélységében a tengerfenéken élőlények legyenek. Nekünk erre nincs szükségünk. Isten azért ennyire pazarló, hiszen milliárdszor többet adott a teremtésben, mint amire az embernek, neked és nekem szükségünk van, mert azt szeretné, hogy ha ezért Istenünknek, teremtőnknek tartanánk őt, és dicsőítenünk őt. És itt egy pillanatra meg kell állnunk. Nem azért szeretné Isten, hogy a teremtett világ mérhetetlen gazdagságát látva dicsérjük őt, mert hiú lenne. Vagy mert erre neki szüksége van, hanem azért, mert tudja, hogy erre nekünk, neked és nekem van szükségem. A dicsőítésre, akárcsak a hálára, vagy kérésre, hogy kéréssel forduljunk hozzá, nekünk van szükségünk, mert ezzel erősödik bennünk a meggyőződés és a bizalom, azaz Isten függőségünk, hogy Istenünknek tartsuk őt. Isten függőség teremtése és annak egyoldalúvá válása. Isten függőség és a szabadság. Képmás, hasonlóság, élőlélek, ezek már önmagukban függő viszonyt jelentenek. A festmény vagy az irodalmi mű alkotójától függ. Olyan lesz, amilyenre a festő vagy az író megálmodta. Isten az embert, bennünket érdekükben örök függőségre teremtett. E függőséget ugyanis szeretetének szálaiból szőtte. A bűneset után az oda-vissza szeretett szálakból csak az oda maradt meg, Istentől az ember felé, a vissza embertől Isten felé elszakadt, az ember elszakította. Fele mássá vált a kapcsolat. Isten szeretete nem változott. Itt van velünk, a miénk viszont feléje megszűnt. Ezért lett valóság az is, hogy az ember távol került Istentől, de az Isten az emberhez közel maradt. Azt mondtuk, hogy Isten szeretett, és megteremtette azt, akit és amit szerethet. A szeretet teremt. Az Isten kép más is hordozza alkotójától a szeretetet, mely a maga szintjén teremt. A bűneset után az emberben lévő szeretet is, mely csak melynek Isten nem kellett a bűneset után, megteremtette azt, akit szeret, önmagát, az egót. Bűneset előtt az ember nem fordult maga felé, csak Isten felé. Utána pedig egójával próbálta és próbálja ma is pótolni Istent. Ami legnagyobb, sőt egyetlen bálványistenünk, saját magunk vagyunk. Erre sok példát tudnék hozni, de hadd említsek egy szélsőségeset. Aki öngyilkos akar lenni, azért is teszi, mert egoista, csak maga körül forog, csak arra gondol, mi lenne neki a legjobb. Isten függőségben, mely Isten dicsőítését, dicséretét, hálaadást, tőle kérést, csúnya szóval generál az emberben, ha ilyen történik, dicsőítés, hálaadás, tőle való függés, nem tudunk háborúzni, nem tudunk gyűlölni másik embert, nem tudunk környezetet rombolni, nem tudjuk felélni a jövőt, nem tudunk elégedetleneknek lenni, és folytathatnám a sort. A bűneset óta az ember, az emberiség legnagyobb deficitje az Isten függőség. Lehet, hogy nekünk is, lehet, hogy itt is, lehet, hogy most is. Mindenki vizsgálja meg magát. Ez nincs. Isten függőség hiány van. Pedig az ember akkor van a helyén, ha ebben a függőségben él. Ebben a függőségben lehet egyedül biztonságban, és élhet félelmek nélkül. Akárcsak az újszülött kisgyerek. Csak édesanyjától, szüleitől való függőségben van biztonságban és félelmek nélkül. A biztonság bizonyosság. Ha tudunk róla, ha nem. A kicsi gyermek is tudatalatti bizonyosságban van, hogy időben megkapja a táplálékot, tisztába teszik, minden szükségéről gondoskodnak a szülei, és időről időre rámosolyognak, és a kiságyból kivéve magukhoz ölelik. Kedves testvérek! Bármilyen szokatlan és ellentmondásosnak tűnik, de csak tűnik, az Isten függőség a legnagyobb szabadság. Isten függőségben élheti meg az ember a legnagyobb szabadságát. Az Édenben is az embernek, emberként, teremtményként korlátlan szabadsága és lehetőségei voltak. Sokkal nagyobbak, mint amit a ma embere el tud képzelni. Azt mondtam, emberként, teremtményként volt korlátlan szabadsága az embernek. Addig, amíg teremtettségén, teremtett voltán nem akart változtatni a kísértő sugalmazására. Ma az ember, te és én, itt Pilis Csabán is, nagyon korlátozott, erősen leszűkített szabadságban, vagy inkább a szabadságnak illúziójában élünk. Isten függőségben kapható, visszakapható és megélhető az igazi szabadság, az, hogy szeretjük, szerethetjük Istent, szerethetjük a másik embert, és szerethetjük a teremtett világot. Ebben a szeretetben megélhető szabadság maga korlátoz úgy, hogy ezt nem éljük meg korlátnak. A vizek, talaj, levegő nem szennyezése, a föld erőforrásainak ki nem zsákmányozása, nem korlát, hanem szabadság arra, hogy kárt okozás ne tegyem. A másik ember felé való gyűlölet, harag, de még a közömbösség is rabság, szolgasság, nem pedig szabadság. Szabadság az, amikor szabad vagyok a másik szeretetére, Isten mellőzése életemből nem szabadság, hanem az Isten ellenes erő rabláca rajtam.
Most állítólag nekem sikerült?
Igen.
Köszönöm.
Isten társat szeretett az embernek, ez is a teremtéshez tartozik, az előbb szeretethez. és formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába, érte életnek lehelletét, így lőn az ember élő lélekké. Ezt már hallottuk. Aztán ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá segítő társat. Nem vagyok teológus, nem is a saját kutfőmből származik az az írás értelmezés, hogy a második teremtés történetében Isten először embert teremtett, aki akkor vált férfivá és nővé, amikor az Isten társat adott mellé. Bár az asszony férfi emberből vétetett, ahogy ezt olvassuk az igébe, a férfi mégiscsak ekkor vált férfivé. Ezt nekünk nem a kromoszómák oldaláról kell értelmeznünk és értenünk, hanem Isten szeretete felől. Nem az ember mondta ki, hogy nem jó az embernek egyedül, hogy nekem nem jó egyedül, hanem Isten. Az ember azt sem érzékelte, hogy egyedül és társ nélkül van. A bűneset következményeként kinőtt bálvány az ego minősíti jónak, vagy nem jónak az egyedül létet, vagy a társat. Pedig ez csak Isten minősítheti. Így vált mára a szingli lét példává, és így vált a partnerváltás általánossá. Mert én tudom, hogy nekem mi a jó, nem pedig Isten, aki távol van, ha egyáltalán létezik. Amikor Isten társat szeretett az embernek, akkor ebben egy általános és egy kivételes állapotot álmodott meg. Általános a férfi és a nő házassága. Kivételes, amikor az ő akaratából és tudtával valaki egyedül marad, de nem társak nélkül. Ilyenkor, ahogy Pál apostolnál, a társak a szolgatársak, a társak a gyülekezet, valamint a bibliai értelmű barátság. A házasság megteremtésében Isten innovációját láthatjuk. Az innováció szó eredete, mint azt a szó hangzása is sejteti, hogy latin, pontosabban az innovare latin kifejezés, amelyek jelentése újulásban. Az újítás hoz újulást. Isten újítása a házasság, ami újulást hozott az ember életében. És ez általánosságban igaz. Tehát a házasság egy innováció. A néven nevezhető konkrét férfi és nő házasságának, Jánosnak és Katalinnak, a házasságának a teremtése pedig az innováción belül műalkotás. Egy egyes pár az esküvői meghívójukra a következőket írta név nélkül, mondom, X és Y szeretettel hívja önt és családját Z helyen és időpontban tartandó esküvőjükre, azért, Károli Gáspárt idézve Ézsaiás 41:20, azért hívják meg, hogy lássák, megtudják, eszökbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze mivelte ezt. A modern fordítás ezt mondja, az Úr keze vitte ezt végbe. Azért szeretem a Károli szöveget, mert a mivelte, amit ma úgy mondunk, hogy művelte, annak a szótöve a mű, mint a zenemű, az irodalmi mű, a képzőmű, képzőművészeti mű. Az alkotó, amikor a házasság innovációjának keretében megálmodta, majd megvalósította X és Y házasságát, akkor egy egyedi, megismételhetetlen műalkotást hozott létre. Ahogy a Mona Lisa, meg Michelangelo Pietája, vagy Petőfi szeptember végén című verse sem ismételhető meg, úgy két ember házassága is egyedi és megismételhetetlen műalkotás. Akik házasságban élünk, vagy éltünk, így tekintsünk Isten miattunk megvalósított műalkotására. Minden más, a bálványisten, a bálványistent, az ember egóját visszatükröző torzó. Bármennyire is próbálkozik az ego arra, hogy ezeket a kapcsolatokat megkeresztelje, hiszen már az interneten is van keresztény meleg oldal, Isten ezeket a kapcsolatokat soha nem fogja elfogadni, mert ezek a kapcsolatok soha nem fogják dicsőíteni, társadteremtő szeretetéért hálát adni neki. Ha megpróbálják, akkor az nem más, mint gúnyolódás Isten szeretetén, tervén és teremtésén, ez pedig blaszfémia, Isten káromlás. Isten olyan közösséget teremtett, az egyházat, aminek közös nevezője Ura Jézus Krisztus. Olyan közösséget teremtett, melynek nevezője Jézus Krisztus. Igen, a nagybetűs egyházról van szó. Pünkösd után vagyunk, amikor Isten egyházat teremtett. Nagybetűs egyházat, mert nem a látható szervezeti egyházakat, nem evangélikus, katolikus, református és így tovább, hanem a láthatatlan lelki egyházat. Az egyház teremtése is visszaigazolja azt, hogy Isten előbb szeretett, ami a mai témánk. Az ember az apostolok fantáziájában sem született meg, hogy kellene valamilyen közeg, közösség, amiben Isten szeretete a világ felé láthatóvá válik, és erős szövetet képez a keresztények között. Hogy a házasság teremtésénél Isten előre gondolkodott, megelőzve mindent és mindenkit, úgy az egyház teremtésénél is ezt tette. Onnan lehetünk biztosak abban, hogy az egyház Isten teremtő alkotó szeretetének eredménye, hogy az alapja nem más, mint Jézus Krisztus. A Szentlélek vezetése nyomán Pál apostol tovább megy. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Az egyház Krisztus teste, az pedig ember nem hozhatja létre, de nem is tarthatja fenn. Ezért mondjuk, hogy nincs buddhista egyház, iszlám egyház, stb., mert az egyház feje és ura Krisztus. A keresztény látható egyházak annyiban valódi egyházak, amennyiben krisztusiak. Korunkban etéren erős kétségek merülnek föl, ugyanis ezekben a szervezetekben Krisztus kisebbedik, az ember pedig növekszik. Úgy is mondhatjuk, hogy Krisztust háttérbe szorítják. Lelki láthatatlan egyházban bármennyire is különbözőek a tagok, közös alapjuk és nevezőjük Jézus Krisztus. Ezért marad meg az egyház, de csak ez az egyház. Egészen Krisztus második visszajöveteléig, és addig viszont a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Előbb szeretett, megelőző szeretet, megváltó szeretet. Emberi szavak nem alkalmasak arra, hogy Istent és cselekvéseit elmondjuk, leírjuk. De nem tehetünk mást, mert ehhez vagyunk kötve. Most én például ahhoz, hogy kimondjam azt, ami emberileg nézve valóság, Isten kockáztatott. Kockáztatott akkor, amikor az elszakadást, az ember elszakadását tőle nem tartottak kizártnak. Pestiesen szólva, ez benne volt a kalapban. Igen, a teremtésről gondolkodva nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk a bűnről, az elszakadásról és Isten válaszáról. Mert Isten válasza mögött szeretete van. Nem a bűnbe esést előzte meg, hogy ne történjen meg, hanem a bűnbe eső emberre vonatkozó megoldása előzte meg a teremtést, és ez nem más, mint Krisztus. Ezt olvassuk. Krisztusban van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön a láthatók és a láthatatlanok. Minden teremtmény előtt. Az, aki megváltásunk és bűneink bocsánata. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett, írja János apostol. Még nem volt menny, még nem volt anyagi világ, és még nem volt idő, még nem volt ember, még nem volt bűnbeesés, még nem volt a te nyomorúságod, és nem volt az én nyomorúságom, de Krisztus már igen, csak azért, hogy az idők teljességében eljöjjön és megváltson bennünket, embereket. Akár csak most, amikor még áll ez a világ, itt él az emberiség, kilátástalanul tombol a gonosz, bűn bűnhátán, de már most 100%-os bizonyosságom lehet arról, hogy Krisztus visszajön, és új eget és új földet teremt. Ha Isten értett, innen folytatjuk holnap este, imádkozunk. Előbb szerettél bennünket mindennél. Köszönjük neked. Nem tudom megfogalmazni, Uram, azokat, amik bennem vannak. Köszönet és hála. Mert nem csak a magam gondolatai vannak bennem, hanem mindaz, amit hoztam magammal őseimtől az egész teremtett világban. Hogy lehet befogni a te szeretetedet? Sehogy. Befoghatatlan. Olyan távlatok, olyan mélységek és magasságok, amelyekbe beleszédül az ember. De ez egy csodálatos beleszédülés. Mint amikor az ember a szerelembe szédül bele, a szerelmesébe. De ez is olyan gyenge hasonlat. Köszönjük neked, hogy te a mindenható örök Isten ilyen parányi emberekhez lehajolsz. Szabad van hozzánk, megszólítasz, megújulásra, megtérésre, újjászületésre hívsz bennünket. Hogy adjunk föl mindent, ami elválaszt tőled. Köszönjük mának ezt az üzenetét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Kedves testvérek, én mondtam délután, hogy nem fogjuk kimeríteni Isten kimeríthetetlen szeretetének a tárgykörét, vagy lényegét, de olyan jó, hogy ő mégis lehetővé tette számunkra azt, hogy az ő szeretetéből éljünk, és hát gondolom, hogy ezt fogva ezt kigondolni a hét folyamán, hiszen az év igéje áll előttünk, minden dolgotok szeretetben minden végben, minden dolgotok Istenben, Isten lényében, Istenhez kötődően, de való viszonyulásban, hiszen a szeretetet talán sokkal inkább lehet kifejezni, hogy viszonyulás, de ezek is tényleg a hasonlatokkal itt mindig csak botlatozik az ember. Napokban beszélgettem valakivel, holnap egyébként, akkor ez már itt a reklám helye, délután Békés Tibor erdőkertesi presbiter testvérünk fog az űrkutatóknak a hitvallásáról beszélni, űrhajósoknak a hitvallásáról. Na, tehát valakivel beszélgettem arról, hogy a gravitáció, mi ez a gravitáció, mi a fény. Egyszerűen egy csillagász egyszer azt nyilatkozta egy magyar csillagász a tévében, hogy mi olyan dolgokról beszélünk, amik fogalmunk sincs, hogy mit jelentenek. Például a gravitáció. Na, de nem akarok belemenni, mert egy fantasztikus mély fejtegetést hallhattunk itt az előbe, ami mindig csak a felszínt kapargatja. De Isten kegyelméből mégis megtudjuk, hogy mi a mélység, mi a magasság, ugye, vagy Pál Apostol erről beszél. Nagyon szépen köszönjük a mai szolgálatot, és akkor várjuk a holnapit is. Esetleg lehet, hogy egy-két dolgot át fogunk rendezni, hogy a napütés ne ott ne zavarja a kántort, hogy itt viszont legyen fény, valamit majd csinálunk, mert tényleg erre szükség lesz, ha holnap is itt tudunk lenni. Nem tudom, van-e valami hirdetni való?
Énekeljünk és
megünk. Énekeljünk.